Egyenesen Luxemburgból, egyenesen Strasbourgból. A Magyar Jogász Egylet hetente jelentkező podcastja a két Európai Bírói Fórum aktuális döntéseiről.
Köszöntjük hallgatóinkat a Magyar Jogász Egylet égisze alatt megszületett, a Strasbourgi Bíróság aktualitásairól szóló podcastunk első évadának első adásán. Én Bazán Barbara vagyok, New Yorkban jelentkezem, és itt van velem állandó beszélgetőtársam Pap Dániel, aki már harmadik éve dolgozik referensként az Emberi Jogok Európai Bíróságán, így közvetlenül figyelemmel kíséri az ottani ügyeket, és első kézből tud majd számunkra naprakész, hasznos, valamint érdekes információkkal szolgálni. Két olyan témát hoztunk első adásunkba, amelyek nem csak aktualitások, de alapvető változásokkal is járnak a bíróság eljárását illetően. 2021. április 21-én Olaszország ugyanis letétbe helyezte az egyezmény 15. kiegészítő jegyzőkönyvének ratifikációs okmányát, amely így lehetővé tette a kiegészítő jegyzőkönyv 2021. augusztus 1-i hatályba lépését. Mielőtt azonban belemennénk a részletekbe, talán kezdjük azzal, hogy mik is általánosságban ezek a kiegészítő jegyzőkönyvek, és milyen esetekben kerülnek elfogadásra.
Én is üdvözlöm a hallgatókat. A kiegészítő jegyzőkönyvek elfogadásával módosíthatják a részes tagállamok az 1950-ben elfogadott emberi jogi egyezmény eredeti szövegét. Az elfogadása óta számos jegyzőkönyv egészítette ki további jogokkal az egyezményt, reflektálva azok organikus fejlődésére és egyre hangsúlyosabb szerepére. A jegyzőkönyvek így általában a bíróság jogfejlesztő tevékenységének a letükröződései, az esetjogban kialakított normák implementálása az egyezmény szövegébe ezeken keresztül valósul meg, illetve tulajdonképpen eszközként szolgálnak arra, hogy az egyezmény védelmi rendszere lépést tartson a korszállammal. E körben került például elfogadásra az első kiegészítő jegyzőkönyv, amelynek révén az egyezmény szövegébe önálló jogalapként bekerült például a tulajdonvédelme vagy az oktatáshoz való jog. A jegyzőkönyvekkel egyébként, mint az a 15. kiegészítő jegyzőkönyv esetében is történt, akár az egyezmény preambulumán, akár az egyezményben foglalt eljárási szabályokon is lehet változtatni.
És mit módosít konkrétan az augusztusban hatályba lépett 15. kiegészítő jegyzőkönyv a bíróság eljárásában, és mit jelent ez Magyarországra nézve?
A kiegészítő jegyzőkönyv amellett, hogy szabályozza a bírák jelöléskor betöltött maximum életkorát, valamint bevezeti az egyezmény preambulumában a szubszidiaritás elvét és a mérlegelési mozgástér doktrináját, az elfogadhatósági kritériumok kapcsán is több jelentős változást eszközöl a bíróság eljárásában. Kezdjük szerintem a bírákkal. A bíráknak ezentúl jelölésükkor 65 év alattinak kell lenniük. Viszont megszűnik az a korábbi szabályozás, amely szerint a megválasztott bírák mandátuma automatikusan lejár 70. életévük betöltésekor. Erre azért volt szükség, mert több esetben előfordult korábban, hogy egyes bírák nem tölthették ki a 9 éves mandátumukat az életkori korlát miatt. Tehát ez egy praktikus módosítás. Kiemelendő továbbá, hogy szemben az Unió bíróságával az Emberi Jogi Bíróság bíráinak újraválasztására nincs mód. A következő a preambulum módosítása, az egyezmény szövegébe bekerül a hivatkozás a szubszidiaritás elvére és a mérlegelési mozgástér doktrinájára. Ha nagyon röviden szeretnénk összefoglalni ezen alapelveket, akkor azt mondhatnánk, hogy a bíróság a szubszidiaritás elvére tekintettel csak másodlagos szerepet tölt be a nemzeti jogalkotók és jogalkalmazók mellett, ezért nem tekinti feladatának, hogy a megfelelő kompetenciákkal bíró nemzeti hatóságok helyébe lépve hozzon döntéseket. A mérlegelési mozgástér doktrinája alapján pedig az egyezményben részes államok bizonyos mértékű európai felügyeletnek alávetett szabadsággal bírnak az egyezményben szereplő jogokkal kapcsolatos jogalkotási, közigazgatási vagy bírósági aktusaikkal kapcsolatban. A bíróság esetjogában ezen alapelvek régóta kiemelt helyet foglalnak el. Az egyezmény szövegében történő megjelentetésükkel a cél az, hogy jobban összhangba kerüljön a bíróság jogfejlesztő tevékenysége az egyezménnyel. Aztán az elfogadhatósági kritériumokra való áttérés előtt még egy dolgot megemlítenék. Eljárási változásként került bele az egyezménybe, hogy a korábbi szabályozással ellentétben a felek már nem tiltakozhatnak azokban az esetekben, amikor a kamara, amely a bíróság egyik döntéshozó formációja, a három főből álló tanács és a nagy kamara mellett. Az egyezmény 30. cikke szerinti eljárásban átadná a hatáskörét a nagy kamarának egy folyamatban lévő ügyben. Erre például akkor kerülhet sor, ha az ügyben az egyezmény vagy az ahhoz kapcsolódó jegyzőkönyvek értelmezése tekintetében lényeges kérdés merül fel. És akkor áttérve az elfogadhatósági kritériumokra, két nagyon fontos változást kell kiemelnünk. Az első módosítás az egyezmény 35. cikkének harmadik bekezdésének B pontját érinti. Ez szerint az egyéni kérelmet elfogadhatatlannak nyilvánítja a bíróság, ha a kérelmező nem szenvedett jelentős hátrányt, kivéve ha az egyezményben és az ahhoz kapcsolódó jegyzőkönyvekben meghatározott emberi jogok tiszteletben tartása a kérelem érdemének vizsgálatát teszi szükségessé. Innen kikerült a módosítás eredményeképpen az a többletfeltétel, miszerint ezen az alapon egyetlen ügy sem utasítható el, amelyet hazai bíróság nem vizsgált meg megfelelően. A bíróság gyakorlata meghatározza azokat a vizsgálati szempontokat, amelyek alapján meg lehet ítélni az elfogadhatósághoz szükséges minimális súlyosság mértéket. E körben a megsértett jogi jellege, az egyezménysértés súlyossága és annak a kérelmező helyzetére gyakorolt lehetséges következményei mind értékelendők. Ez a változás amúgy augusztus 1-e óta hatályos, és az olyan folyamatban lévő ügyekre is alkalmazza a bíróság, amelyek esetében az elfogadhatóságról még nem született döntés. Végül pedig a másik nagyon fontos módosítás az egyezmény 35. cikkének első bekezdését érinti, eszerint a kérelemben nyújtására nyitváló korábbi 6 hónapos határidőt 4 hónapra módosítja a jegyzőkönyv. Ez a módosítás viszont csak 2022. február 1-től hatályos, tehát a bíróságra 2022. február 1-ét követően benyújtott kérelmekre alkalmazzuk.
Ez utóbbi határidő módosításnak milyen gyakorlati jelentősége van a kérelmezők, valamint a bíróság eljárásában esetlegesen érintett gyakorló jogászok szempontjából?
Ez a határidő a hazai jogorvoslatok kimerítésének folyamatában meghozott végleges határozattól indul, onnan kell számolni. Az, hogy mi minősül hatékony hazai jogorvoslatnak, a panaszra érintett állami jogrendszerének a sajátosságától függ. Tehát más tekintetű hatékony jogorvoslatnak Magyarországon, más Izlandon, más az Egyesült Királyságban. Így a határidő Magyarország esetében a bíróságnak a szalontai és medrei ügyekben kialakított gyakorlata értelmében az ügyek jelentős részében az alkotmányjogi panasz eljárás keretében hozott döntés kézbesítésétől számítandó. Itt fontos megjegyezni, hogy a bíróság a szalontai és a mendrei ügyekben az alkotmánybíróságról szóló törvény 26. és 27. paragrafusaiban szabályozott háromféle alkotmányjogi panaszt is hatékony jogorvoslatnak fogadta el.
Említetted, hogy az alkotmányjogi panasz elvárás az ügyek jelentős részében, de azok az eljárások, amelyeknél nem az alkotmánybíróság az utolsó hazai jogorvoslati fórum?
Hát a téma egy önálló adást is megér majd, egyelőre csak példálozó jelleggel. Itt olyan eljárásokra kell gondolni, ahol a kérelmező nem tudja kimeríteni az alkotmányjogi panaszt, mint hatékony jogorvoslatot, mert a sérelmezett eljárás nem zárul olyan határozattal, amely az AB gyakorlata szerint az ügy érdemében hozott határozatnak minősül. Ilyen például a nyomozást megszüntető határozat, amelyel szemben közvetlenül lehet az eljárásához fordulni.
A térve egy másik olyan témára, amely a jelenlegi helyzetben nagy közérdeklődésre tarthat számot, hogyan érintette a koronavírus járvány és az azzal járó Európa szerte bevezetett szigorítások a bíróság előtti ügyeket? Vannak esetleg olyan egyéni kérelmek, amelyek kifejezetten ezen témakörben kerültek benyújtásra?
Igen, számos egyéni kérelem, illetve ideiglenes intézkedési iránti kérelem is érkezett a koronavírus járványon összefüggésben, illetve annak következményeként. Ezek közül egy idei szeptember végi döntést emelnék ki. A Zamrano kontra Franciaország ügyben a kérelmező egy francia jogász professzor az egyezmény kínzás tilalmáról szóló harmadik cikkébe ütközőnek tartotta Franciaországnak a COVID-19 igazolványa kapcsolatos szabályozását, amely többek között ennek az igazolványnak így az oltás meglététől tette függővé a várok, éttermek, illetve bevásárlóközpontok látogatását. A kérelmező létrehozott egy weboldalt, amelyen keresztül arra buzdította a hozzá hasonlóan gondolkodókat, hogy tömegesen nyújtsanak be kérelmeket a bíróságra. A kérelmező ügy végül a saját nevében, illetve azt állítva, hogy 7934 másik kérelmező képviseletében is eljár, az ő nevükben is kérelmet nyújtott be a bíróságra. A kérelmet a bíróság kamarai formációja több okból is elfogadhatatlannak nyilvánította, egyrészt a hazai jogorvoslatok kimerítésének a hiánya miatt, másrészt pedig a bíróság kérelmezési joggal való visszaélésnek minősítette az így beadott kérelmet.
Milyen gyakorlati jelentősége van annak, hogy nem csupán saját maga, de egészen pontosan 7934 másik kérelmező nevében is Zambrano úr nyújtotta be a kérelmet?
A bíróság előtti eljárásban alapvetően van lehetőség arra, hogy egy kérelmező járjon el képviselőként más kérelmezők helyett, amennyiben az alaki követelményeknek a kérelem megfelel. Az ügyben a kérelmező Zamrano úr a többi kérelmező képviselőjeként kívánt eljárni, azonban mivel a kérelmek nem feleltek meg az eljárási szabályzat 47. szabályának, és azokat Zamrano úr a bíróság felszólítására sem egészítette ki, ez azt eredményezte, hogy a többi kérelem formai jogból nem volt vizsgálható. Ami miatt a bíróság Zamrano úr egyéni ügyében megállapíthatónak tartotta a kérelmezési joggal való visszaélést, az ügy tágabb kontextusában keresendő. A kérelmező ugyanis internetes oldalán, illetve YouTube-on keresztül buzdított tömeges kérelmek benyújtására, azzal a szándékkal, hogy ezzel megbénítsa a bíróság működését, így kényszerítve a bíróságot a vélt jogsérelem orvoslására. Mivel a bíróság számára az egyéni kérelmezés joga a rendszer egyik sarokköve, így az olyan kérelmek, amelynek célja nem összeegyeztethető az egyezmény szellemével, mint az ebben az ügyben is történt, a visszaélésszerű kérelmek kategóriájába sorolandó.
Köszönöm szépen! Én Bazánt Barbara vagyok, Papp Dániellel, a Strasbourgi Bíróság jogászával beszélgettem a nemrégiben hatályba lépett 15. kiegészítő jegyzőkönyvről, valamint a bíróság koronavírushoz kötődő legfrissebb ügyeiről. Két hét múlva újra jelentkezünk, és ismét egy rendkívül aktuális témáról is fogunk beszélgetni, hiszen a jelen adás felvételének napján, október 11-én döntött a bíróság nagykamarája arról, hogy nem fogadja be a magyar kormány felterjesztését az életfogytig tartó szabadságvesztés büntetésével kapcsolatban indított Varga Sándor és mások kontra Magyarország ügyben. Ennek apropóján beszélgetünk majd a bíróság életfogytig tartó szabadságvesztéssel kapcsolatos eddigi gyakorlatáról, a legfontosabb magyar ügyekről, valamint a nagykamara friss döntéséről. Addig is minden hallgatónak köszönjük a figyelmet, viszontlátásra!
Egyenesen Luxemburgból, egyenesen Strasbourgból. A Magyar Jogász Egylet hetente jelentkező podcastja a két európai bírói fórum aktuális döntéseiről.